Rádióegyetem. Zenei hálózatok. A zenei inspiráció ábrázolhatóságáról. Ignác Ádám előadása.
Szeretettel üdvözlök mindenkit. Itt láthatjátok előadásom címét, és rögvest egy idézettel kezdenék, mégpedig egy bizonyos Ernst Zsenek nevű cseh származású, később osztrák, aztán majd amerikai zeneszerzőnek az 1959-es az Ötlet alkonya című írásából, mégpedig a bevezető sorokat szeretném idézni. Amióta világ a világ, szemére vetették az új, látszólag nehezen megközelíthető zene alkotójának, hogy tehetségtelenségét valamilyen intellektuális építmény mögé próbálja elrejteni. A gondolatmenet valahogy így fest. A zene arra való, hogy érzelmeket fejezzen ki. Az ember akkor szerez zenét, ha először is érzelmek mozgatják, másodszor egy tehetségnek nevezett diszpozíció révén képes rá, hogy ezeket az érzéseket a hangok bizonyos elrendezésével szemléletessé tegye. A zeneszerzőt, aki betartja a szabályokat, becsületesnek tekintik. Ha az érzelmi tartalom a zene hallgatásakor nem válik szemléletessé, akkor ez a fönti előtt feltevések értelmében azt bizonyítja, hogy ez a zeneszerző vagy érzéketlen, vagy tehetségtelen. Ha a komponista ellenek elére mégis írt valamit, akkor becstelenül járt el, vagyis szélhámoskodott. És hogy ténykedését mégis igazolja valahogyan, készített magának egy rendszert, azaz egy elméleti eljárást, amely szerint bizonyos hangok valamiképpen úgy válnak összeragaszthatóvá, hogy az eredmény a rendszer fényében bizonyíthatóan helyes lesz, az érzelmi tartalom általánosan elvárt közvetítése nélkül. E közvetítés vehikuluma az ötlet, mely gyakran sugallatnak, inspirációnak is neveznek. Az ötlet hivatlan, senki sem készíti, eszünkbe jut, támad vagy adódik, nem tudni, hogy honnan vagy kitől. A zseni a benne születő sugallatok gazdagságáról és szépségéről ismerszik meg. Az ötlet koncepciója magában foglalja előfeltevés mentességének koncepcióját. Azt, ami eszünkbe jut, épp azt tünteti ki, hogy nem tudjuk szándékosan előidézni. Meg kell várnunk, hogy megtörténjék, hogy önmagától jöjjön meg, nem tudjuk honnan, egyszer csak itt van. Az ötletet tehát alapvetően a véletlen szüli. Most mind a mellett, hogy azt gondolom, hogy ez a fenti szövegrészlet egy rendkívül szemléletes leírását adja arról, hogy hogyan gondolkodunk általában a zeneszerzésről. Elsősorban persze ez egy romantikus modell, de nyugodtan mondhatjuk, hogy mind a mai napig valahogy efféleképpen gondolkodunk a zeneszerzésről. Emellett én három nagyon fontos dologra szeretném fölhívni ennek is idézettel kapcsolatban a figyelmet. Először is ugye arra, visszaemlékszünk, így is indult, hogy amióta világ a világ, szemére vetették az új, nehezen megközelíthető zene alkotójának, hogy tehetségtelenségét valamilyen intellektuális építmény mögé próbálja elrendelni. Tehát, hogy a mindenkori különböző zenetörténeti korok rendkívül hasonló módon álltak mindig az új zenéhez, és ítélték el azt. A második megfigyelésünk a szöveggel kapcsolatban, hogy egy zeneszerző tollából származik. Márpedig ez ugye egy erősen ironikus, már szarkasztikus színezetű szöveg. Zsenek nem zenetudósi, nem egy analitikus pozícióból bírálja a zsenialitásnak, az inspirációnak a jelenségét, hanem zeneszerzőként teszi azt. És ezzel kapcsolatos egyébként a harmadik megfigyelésünk is, mégpedig az, hogy 1959-ben, tehát a 20. század 50-es éveinek végén, mikor Zsenek megírja ezt a szöveget, korán sincs egyedül már azzal a véleményével, hogy valamiféleképpen a zsenialitás, az ötlet, az inspiráció fogalmai meghaladottá váltak. Ugyanis a 20. század legkésőbb 20-as éveitől kezdődően, mondjuk van egy ilyen kultikus határ, ugye, amit az első világháború végének szoktak tekinteni 1918-nak, de ténylegesen 24-25-től kezdődően, tehát bécsi iskola által kidolgozott 12 fokú technika megjelenítésétől kezdődően, az esztétika egyik legrégebbi és legfontosabb a műalkotás eredetével kapcsolatos kérdésére vonatkozóan, isteni sugallattól, inspirációról, ötletről egyre kevesebb szó esik, és helyébe egyre inkább olyan fogalmak lépnek, mint racionalitás, mint a szerzőknek a saját anyagukon elvégzett sajátos analízise, különböző új önálló hangrendszerek kidolgozása, amelyeket ugye fel is vállalunk és be is mutatunk, mielőtt a kompozíciókat elkészítenünk. Tehát mind-mind olyan dolgok, amelyek rendkívüli módon ellentmondanak annak, hogy ugye valaki súgja nekünk felülről a dolgokat, mint komponistának, hogy tulajdonképpen nekünk csak úgy, ahogy ezt a német fogalom, az ötlet fogalma Einfall, tehát hogy így leesik nekünk valahonnan, vagy beugrik, ugye, ez magyarra talán így legszemléletesebb fordítani, valami, ez így mindez háttérbe szorul. Na most ugye 50-es évek végéről beszélünk, és 30 esztendőről, mondjuk a 20-as évektől kezdődően. Igen ám, de hát közismert az, hogy a hagyományos bécsi klasszikától eredeztethető, és mondjuk Hans Heinrich Egebrecht által a jelző nélküli zenének nevezett nagy romantikus 19. századi zenei korszak zenei nyelve, az már lényegében a 19. század utolsó egy-két évtizedében elkezd meghaladottá válni. Egyre inkább megjelennek új spekulatív rendszerek, csak a szerzőjüktől függő, teljesen önálló, máshoz nem hasonlító kompozíciós stratégiák. Igen ám, de olyan, mintha lenne egy ilyen nagyon furcsa szakadék abban, amit mondjuk már mi itt a modern módszerekkel, mondjuk a zenetudósok, az analízis módszereivel például, vagy a filológiai módszereivel értem ez alatt, ugye a zenei filológiában alatt azt értjük, hogy mikor egymás mellé rakjuk egy mű keletkezésének a vázlatait, és akkor megállapítható, hogy honnan, hova, milyen lépésről lépésre építette a zeneszerző a művét. Nos, mindezekből ténylegesen már a 20. század legelső éveitől, sőt már 19. század utolsó évtizedeitől azt láthatjuk, hogy mindinkább háttérbe szorul az inspiráció alapú zeneszerzés, és megjelenik a racionalitás. Ugyanakkor a zenei önimázsépítés, önkép és egyáltalán annak a szintjén, hogy a zeneszerzők mit vallanak magukról, ez egyáltalán nem jelenik meg, és makacsul ragaszkodnak a zseni és a művész 19. századból megörökölt romantikus képéhez. Most természetesen az inspiráció az nem egy 19. századi találmány. Ugye egyike a művészet egyik legrégebbi toposzainak, hogy a művész nem más, mint valamiféle istenségnek az írnoka, hogy a művész az tulajdonképpen csak szócső égi szféra és földi szféra között, hogy a művész nem tesz más, mint a neki fölülről lediktált üzenetet valamilyenféle más halandó emberek számára is érthető formába önti. Ezzel együtt azt gondolhatnánk, hogy amikor megjelennek a különböző izmusok, értem ez alatt elsősorban az expresszionizmust, a futurizmust, a szimbolizmust, tehát a 20. század legerősebb modern irányzatait, illetve megjelenik a Freud, Nietzsche, vagy éppen Otto Weininger által formált új emberkép. Azt gondolhatnánk, hogy mindez a zsenialitás, a művésznek ez a bizonyos 19. századi, legerősebben 19. században kidolgozott képe háttérbe szorul. A zenetörténetben viszont mégsem ezzel találkozunk, mintha tényleg lenne három évtized, ahol ez a bizonyos racionalitás és az inspiráció valamiféle furcsa párbeszédbe kerülnének egymással. Sőt, mi több, az inspiráció tulajdonképpen a zeneműnek azon pontjává, tehát az ötlet, az inspiráció, a sugallat, mindezen fogalmak, a zeneműveknek azon részévé válnak, amelyet a tudomány nem tud kifürkészni. Tulajdonképpen ez lesz a záloga, a védjegye mindannak, hogy mi soha nem érhetjük tetten azt, ami a zeneszerző fejébe van. Hiszen a zenetudomány mit csinál? Megpróbálja ugye kifürkészni, rekonstruálni, hogy egy zenemű hogyan születik. Hogy milyen módszerekkel, milyen apró lépésekkel építek föl akár egyetlen hangból egy egész szimfóniát. Na most, ugye az inspiráció lenne arra a példa, vagy annak az áloga, hogy nem vagyunk képesek utána menni, hogy hogyan ugrott be a legelső ötlet, hogy hogyan dolgozta ki a zeneszerző az adott művét, és emiatt ugye mindig lesz egy titokzatos, egy misztikus része a zeneszerzésnek, és erre már nagyon könnyen felépíthető az a művész mítosz, amit tulajdonképpen mai napig ismerünk, hiszen ha már elég csak arra gondolnunk, hogy a popkultuszban vagy az amatőr zenélés kultuszában ezek a dolgok hogyan élnek nagyon erősen tovább, hiszen mindenki a könnyű zenében nagyon nagy előszeretettel hivatkozik az ötletre, az inspirációra és egyéb hasonló romantikus fogalmakra. Na most abban, hogy a 20. század elején ez egy nagyon problematikus dolog lesz, ez az inspiráció és racionalitás kettőse, abban hatalmas szerepe van Hans Pfitzner-nek, aki nyugodtan mondhatjuk, hogy a zenei konzervativizmus ismét egy modernista irányzat, ugye látjuk a végét, hogy megint csak egy izmusról van szó, ám de ugye nagyon fontos, hogy itt valamiféle tradíció védés áll a középpontban. Tehát a zenei konzervativizmus legfőbb képviselőjéről van szó. Legjobb barátja, legalábbis ekkor még legjobb barátja Thomas Mann, a romantika tudatosan utolsó képviselőjének alakjának nevezte ezt a bizonyos Fitzner, aki vállaltan Arthur Schopenhauer filozófiájára építi föl az egész zeneesztétikáját. Meggyőződése, hogy a zeneművészetben semmiféle haladás nincsen, magyarán nem írható föl egy immanens zenetörténeti fejlődés, amelyeket mondjuk így az eszközök, a technikák vagy a stílusok fejlődése határozza meg, kizárólag a komponisták belső személyiségének a fejlődése idézhet elő bármiféle előrelépést a zeneművészetben. Magyarán a géniuszoké, akik ugye arról ismerszenek meg, hogy milyen gazdagsággal jelennek meg bennük a különböző ötletek, inspirációk. Természetesen Fitzner azt a gondolatot is átveszi, mely szerint a zseni alkotása mindenféle tudatosságot nélkülöz. Magyarán az, ami a tudattalannyában megjelenik, és majd előbukkan, vagy valamiféle ösztönös módon feltörés és formát önt, az ugye nem valamiféle komoly gondolkodás, nem egy tudatos munka, nem egy hosszú gyötrelem az, ami meg fogja szülni, hanem elég csak előhívnia ezt a bizonyos szférát, amelyet ugye legkésőbb a modern pszichológia megszületésétől kezdve majd a tudattalan fog átvenni, az ösztöneink, a vágyaink, az álmaink szférája. Tehát elég megidézni ezt a szférát, hogy amit ott az istenség vagy valaki, nem tudjuk kicsoda, elhelyezett, azt ugye így előhívja, és már is kész a zenemű. Magyarán vannak egész egyszerűen kiválasztott emberek, kinek valaki lediktálja ezeket a bizonyos szimfóniákat, operákat, és hip-hop előhívják a tudattalanyukból, fognak egy ceruzát, és kész, megírják a művet. Most persze mindannyian tudjuk, hogy ez így nem igaz, de nagyon fontos, hogy ugye nem a 18. századról beszélünk, amikor kialakul a modern zseni fogalom, nem a 19. századról, amikor tombol a romantika, hanem már nagyon erősen a modernizmusnak a kellős közepén vagyunk, amikor is ez a bizonyos Fitzner ezeket a gondolatokat képviseli. Természetesen az inspiráció pillanatát maga Fitzner is ábrázolhatatlannak, leírhatatlannak gondolja. Igen ám, de történik egyszer az életművében, hogy mégis valamiféleképpen az inspiráció megjelenítésére, ábrázolására kényszerül. Ugye ez egy már önmagában egy ellentmondás, hogy egy teljes mértékben transzcendens, ábrázolhatatlan, misztikus dolog, hogyan ábrázolható, mi ráadásul nem elméleti műben, nem valami írásos műben, hanem egy zeneműben. És ez lesz a mai délutánunk esténknek a fő tárgya, ez a bizonyos Palestrina című opera. Először a műfaj kérdéséről. Nem tudom, mindannyiótoknak világos-e, hogy ki volt Pierluigi Palestrina. Nagyon röviden, ugye 1526-tól 1594-ig élt, tehát a 16. századi reneszánsz Itáliának gyakorlatilag most innen a 20-21. századról visszatekintve nyugodtan mondhatjuk, hogy a legfontosabb egyházzenei komponistája. Egyébként szakmáját illetően előbb a Szentpéter Bazilika, majd pedig a Santa Maria Maggiore székesegyháznak volt a karnagya. Ugye egy szép, hosszú életkort élt meg, gyakorlatilag az életműve a 16. század második felét átölel. Mindez miért fontos? Ugye Fitzner egy olyan műben fogja ezt a bizonyos inspiráció jelenetet beleszőni és megjeleníteni, amelynek főhősül egy művészt választ. Amennyiben járatosak vagyunk az irodalomtörténetben, rögtön eszünkbe juthat, hogy milyen művekkel, milyen műfajokkal korrelál vagy teremthető hasonlat egy ilyen tematikájú alkotás esetében is, művészdrámákra, művészregényekre gondolhatunk egyből. Ugye legkésőbb Goethe Tasszójától, vagy Novalis Heinrich von Ofterdingétől kezdődően felfelé, elsősorban a német irodalmi hagyományban számtalan olyan mű születik, amelynek egy művész lesz ugye a középpontjában. Ami miért borzalmasan érdekes, hiszen rögtön valamiféle metaszint kialakul ugye az igazi műalkotás és az idézett személyiség vagy a mű között, hiszen ugye abban a pillanatban, hogy én valamiféleképpen magamat vagy egy másik művész figurát jelenítek meg a színpadon, ugye valamiféleképpen a saját kozmológiámat, saját filozófiámat, saját világnézetemet igyekszem bele súlykolni abba a figurába, minthogyha ugye ő az én szócsövem lenne. Nem történik ez másképpen ebben a műben sem. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy eszmedrámáról, ugye ez egy nagyon kedvelt műfaj, elsősorban a Sturm und Drang, tehát Goethe, Schiller idejében, egy eszmedrámáról, vagy hogy egykori tanárom Hermann Danuser fogalmát idézem, világnézeti zenével van dolgunk. Ez tulajdonképpen az eszmedráma zenei analogonja, magyarán olyan mű, amely azt hivatott kifejezni, hogy az adott zeneszerzőnek, az adott művésznek úgy általában mi a világnézete, mi a filozófiája, tehát tulajdonképpen egy olyan műalkotás, ami nem önmagáért van, hanem valamiféle eszmei, elméleti tartalmat akar közvetíteni. Térjünk rá nagyon röviden a cselekményre. Természetesen a címének megfelelően az opera minket a 16. századi reneszánsz Itáliába, egész pontosan Rómába kalauzol. 1563-ban a tridenti zsinat utolsó évében járunk, amikor is ugye annyira elfajzik már az egyházi zene, túl bonyolultá válik, énekelhetetlen, prozódiailag rossz, nem lehet ugye a szent szövegeket elénekelni, az egyszerű hívők képtelenek annyira bonyolult megérteni ezt a zenét, olyan kusza, sokféle, stb. Lényeg az, hogy IV. Pius pápa egy olyan döntést fontolgat, hogy egy az egyben kitörli a zenét a katolikus liturgiából. Ez egy történelmi tény, tehát ezt a tridenti zsinat nagyon komolyan fontolgatta. Na és a mítosz szerint érkezik Palestrina, egész pontosan ugye itt az operában megbízza egy bizonyos Borromeo bíboros, a pápa küldötte Palestrinát, a zeneszerzőt, hogy mindenképpen írjon egy olyan művet, amely valamiféleképpen megmenti a szép és hiteles katolikus zenei hagyományt, különben tényleg törlik a zenét úgy, ahogy van a katolikus liturgiából. A műben Palestrina egy fáradt, hitehagyott, inspiráció nélküli öregember, meghalt a felesége, családja elhagyta, és közli, hogy hát egész egyszerűen képtelen vagyok megcsinálni ezt a művet, de közli Borromeo, hogy már pedig akkor börtönbe fogunk téged zárni, nincs mese, neked kell megcsinálni. És ül nagy magányába, sötétségbe tanácsoló Palestrina, amikor is angyalok látogatják meg, és tulajdonképpen a fülébe súgják, tolba mondják neki leghíresebb miséjét, a valóban létező Missa Papi Marcellit, ami ugye legegyszerűbben úgy fordítható magyarra, hogy Marcell pápa miséje. Megtörténik ugye a nagymű megírása, igaz, hogy rövid időre börtönbe kerül Palestrina, de a végén kiszabadul, és az egész világ, de legalábbis Róma őt fogja ünnepelni, és megmenekül a zene, tehát csodálatos véget ér az opera. Egy aprócska dolog viszont nem elhallgatható, hogy a legutolsó képsor az, amint tényleg tízezerek örjöngenek Palestrina ablaka alatt, és őt éjjenzik. Ő viszont nem kíváncsi ezekre a tömegekre, hanem saját magányába zárkózva csendesen ül és felesége képét nézi. Na most ezeket a záró képsorokat leszámítva nyugodtan mondhatjuk, hogy itt valóban a zene megmentésének mítosza kerül valamiféleképpen a szüzsé középpontjába. Most már csak az a kérdés, hogy miért éppen Palestrina az, akit Fitzner ezen bizonyos mítosz lefestéséhez vagy ábrázolásához választott. A gyökerek egyértelműen a 19. századba vezetnek vissza, ugyanis ekkor kezdik Palestrinát a legelső autonóm zeneszerzőként, a legelső olyan önálló komponistaként, aki már a saját műveiből élt, felstilizálni, tehát így kezdenek rá tekinteni, és tényleg ő az első hiteles kreatív zeneszerző már 19. századi zeneesztétikák egész sorában. Én most történetesen szándékosan egy általátok is jól ismert író, Etia Hoffman egyik regényéből fogok egy rövid részletet idézni, mégpedig azért, mert azt gondolom, ez a rövidke idézet kitűnően fogja szemléltetni azt, hogy hogyan is tekintettek Palesztinára a 19. században, illetve még a 20. század elején is, amikor Pfitzner eme művét komponálta. Tehát, műveiben mindenféle dísz, s melódikus kilengés nélkül követik egymást a többnyire tökéletesen konszonáns harmóniák, melyek erejétől és merészségétől a kedélyeket megnevezhetetlen energia keríti hatalmába. A legtisztább, legfényesebb, s az egyházhoz leginkább illő a zenéjében az, amely csak a belsőből kiáradó szeretet kifejezéseként jelenik meg, amely minden világít figyelmen kívül hagy és visszautasít. Így azonban Palesztina egyszerű és méltóságteljes művei, amelyek a jámborság és szeretet legnagyobb erejével ragadnak meg, az Istenit közvetítik nagysággal és fenségességgel. Palesztina zenéhez voltak éppen az a jellemzés illik, amivel az itáliaiak néhány vele szemben sekélyes és gyenge komponista művét illették, musica del altro mondo, azaz igaz zene egy másik világból. Most maga Pfitzner bevallottan egy bizonyos August Wilhelm Ambros zenetörténet könyvéből vette ezt a Palesztina legendát. Ott egyébként úgy szerepel, hogy maga Palesztina ajánlkozik föl a pápának, hogy már pedig kedves pápa úr, én megírom ezt a művet, csak hogy ne törölje a katolikus liturgiából a zenét. Egyébként bizonyíthatóan ez az egész történet az a vicces, hogy 1828-ban jelenik meg tényleg a semmiből egy bizonyos Giuseppe Baini olasz zenetörténész munkájában. Egyébként így is írja, hogy meg nem nevezett történeti forrásokra hivatkozva úgy tudom, hogy ... és akkor szépen elmeséli, hogy hát, hogy a zsinat így meg úgy gondolta, és akkor jött Palesztina, és szépen megmentette a zenét a bukástól. Lényeg az, hogy ugye Pfitzner, mint ugye ezt nagyon röviden mondottam is, Pfitzner nem úgy jelenik meg a történet, mint Ambrosnál, hogy maga kéreckedik, hogy hagyj írja meg a művet, hanem nagyon is erőszakolni kell őt. De nem csak ez az egyetlen változás, amiben nagyon-nagyon komolyan eltér Pfitzner a korábbi Palesztina képektől, illetve a történelmi Palesztinának azon életrajzi adataitól, amit tudhatunk. 1563-ban ugyanis Palesztina egyáltalán nem egy fáradt öreg ember, hanem egy 38 esztendős, ereje tejében lévő úr. Felesége egyáltalán nem halott, 1580-ban fog meghalni, gyerekei vidáman élnek, tehát ezek mondjuk pusztán csak az életrajzi adatok. De van ennél egy sokkal fontosabb dolog, és ez pedig ugye maga Marcell pápa miséje körüli mítosz. Marcell pápa ugyanis egyike, most sajnos nem tudom fejből, de ha jól tudom, talán a legrövidebb ideig, 3 hétig uralkodó pápáról van szó. 1555-ben kinevezik, és aztán pár hétre rá meg is hal. Egyébként ennek ellenére egy nagyon népszerű pápa volt, nem tudom, hogy 3 hét alatt persze mitől lehet olyannyira népszerűvé válni. Minden esetre lényeg az, hogy Palesztina bizonyíthatóan már 1555-ben, tehát Marcell pápa halálának évében megírja a misét, viszont először csak 1567-ben, tehát 4 évvel a zsinat vonatkozó éve után fogja publikálni azt. Mára a különböző zenetörténeti kutatások kiderítették, hogy a tridenti zsinat számára tökéletesen érdektelen volt, mind Palesztina személye, mind pedig ez a mű, tehát ez tényleg egy 19. századi koholmány, és Pfitzner pedig, én legalábbis olvastam egyszer egy olyan írását, amiben, mintha elismerné, hogy ő tudja, hogy ez egész egy koholmány, neki viszont szándékosan ugye erre a mítoszra van ahhoz szüksége, hogy ezt a bizonyos inspiráció kérdéskört körüljárja. Térjünk rá a mottó kérdésére. Ugyanis az operának, hogyha felítjük a hatalmas partitúráját, akkor az első oldalon egy Schopenhauertől származó mottóval találkozunk. Ez tévesen egyébként nagyon sok zenetörténet, sőt még az Oxfordi híres Grove lexikon is tévesen a Világ, mint akarat és képzet című főmű idézeteként jelölik meg, de ez nem igaz. Egész pontosan a Parerga és Paralipomena című kisebb írásokat tartalmazó kompilációval származnak, egész pontosan a különálló, de rendszeresen összeállított gondolatok sokféle tárgyról 52. paragrafusa. Én a vicc kedvéért szándékosan meghagytam a kecskeméti féle 1910-es évek közepén keletkezett egyetlen magyar fordítást. Ez egy kicsit nehezen érthető lesz, de majd igyekszem utána kommentelni. Tehát az egyén tisztán gondolati életének megfelel az egész emberiségé, hiszen ennek reális élete szintén az akaratban rejlik, a szónak mind tapasztalati, mind transzcendens, azaz tapasztalatáson túli értelmében. Az emberiségnek ez a tisztán intellektuális élete haladó tudományos megismerésében áll meg a művészetek tökéletesedésében, melyeknek mindketteje lassan tovább folyik emberöltőkön át és évszázadokon át, és melyeknek átadván a maguk osztály részét tova tűnnek az egyes nemzedékek. E gondolati élet úgy lebeg a világi tülekedés, a népeknek az akarattól vezérelt voltak éppen reális élete felett, mint éteri ráadás, mint az erjedésből felszálló illatos lehellet, és a világtörténelem mellett büntelenül és vérmocsoktól tisztán halad a filozófia, a tudomány és a művészetek története. Na most, meg kusza sorok között azt gondolom, hogy egy dologra nagyon fontos felfigyelnünk, mégpedig a reális életnek és a szellemi életnek valami nagyon erős szembeállításért. Tehát ugye a filozófia, a tudomány és a művészetek története a reális élettől elszakadván, attól függetlenül folyik, halad előre. Egyébként ezeket a nehezen értelmezhető sorokat egy másik idézet, ami ugyanebből a paragrafusból származik, azt hiszem kicsit jobban megvilágíthatja. Ez így hangzik. Mint ahogy az agyvelő élősdi módjára önálló független életet folytatott fönt a maga biztos jól őrzött lakásában, stáplálja őt a szervezet, pedig nem járul közvetlenül hozzá a belső gazdaság egyensúlyához, épp úgy a szellemileg nagy tehetségű ember a mindenkivel közös egyéni életen kívül még egy másikat is él, mely tisztán szellemi, és amely nem a puszta tudásnak, hanem az összefüggő voltak éppeni megismerésének és belátásának állandó növelésében, helyesbítésében és gyarapításában áll, és érintetlenül marad a személy sorsától, ha csak nem zavarja ez meg a maga munkájában, miért is sorsa és ennek forgandósága felé emeli az embert. Tehát ez a kétféle élet, a szellemi és reális élet, a szellemi ember és a reális ember, ugye ez a Schopenhaueri filozófiának két alapvető instanciája, és ez már is tovább vezethet minket a zseninek a figurájához, aki ugye folyamatosan bármelyik Schopenhauer művet is ütjük föl, ugye egy magányos figura. Ráadásul ugye a zseni az egy akarat nélküli figura, akinek ugye meg kell, hogy termékenyítse valaki a gondolatait, hogy így előbukkanjon belőle a zsenialitás, és általában ugye egy nagyon esetlen, nagyon törékeny, nagyon könnyen sebezhető emberről van szó a reális életben. Na most ilyen lesz Fischer Palesztinája is, ezt majd mindjárt látni fogjuk. Előbb azonban még nagyon röviden említsünk meg az opera világképével kapcsolatban a zseninek és a nőnek a szerepét. A zseninek a szerepével kapcsolatban csak annyit mondanék el, hogy amikor ez a bizonyos Borromeo bíboros megérkezik Palesztinához, és azt mondja, hogy már pedig te fogod megírni a zeneművet, amely megmenti az egész zenét a pusztulástól, akkor Palesztina így válaszol, idézem, a pápa, ugye aki az utasítást adja, a pápa csak engem irányíthat, a géniuszomat nem. Mit jelent ez a mondat? Ugye azt jelenti, hogy egy olyasfajta zseni fogalommal dolgozik Fischer, ahol a zseni az nem egy személy, hanem egy valamiféle adottság, amely ugye leválik az emberről, vagy ugye valamiféleképpen felette lebeg. Nyugodtan eszünkbe juthat a klasszikus Kant-féle zseni értelmezés, miszerint ugye a zseni az a tehetség, amely a művészetnek a szabályt adja. Ugye itt sem egy klasszikus szeméről, egy megtestesült géniuszról van szó, hanem valamiféle tüneményről, amely ugye elemelkedve mondhatni a szellemi szférákban lebeg az ember felett, és aztán így megszáll bizonyos embereket, akik ugye ennek hatására megírják szépen a kis művöket. Na most a zenetörténetben én azt gondolom, hogy az egyik legelső és legviccesebb példa erre a zseni fogalomra az 1792, amikor is az ifjú Beethoven éppen Bécsbe készülődik, ugye Mozart frissen halott, és azért érkezik oda, hogy ő most meghódítsa Bécset, és Waldstein gróf mecénása a következő nagyon híres búcsúlevéllel indítja őt útjára. Kedves Beethoven, ön most Bécsbe utazik, hogy beteljesítse oly régi vágyát. Mozart zsenie még gyászolja és siratja növendéke halálát. E zseni a fáradhatatlan Haydnnál csak oltalomra lett, de hivatásra aligha. Haydn révén kíván még egyszerre valakivel egyesülni. Töretlen szorgalommal megszerezheti Mozart zseniét Haydn kezeiből. Magyarán ugye itt is úgy van elképzelve, hogy Mozart meghalt, kiszállt belőle, hogy a géniuszot repked Bécs felett, és akkor Beethovennek semmi más dolga nincs, mint hogy lecsapjon rá, és kiszívja Haydn kezeiből, és ha magához markolja, akkor ugye beteljesítheti a bécsi klasszikának a nagy hármasát. Ezzel kapcsolatban csak nagyon röviden annyit mondanék, hogy Nietzsche-t és a századfordulós izmusok megjelenését követően ez a zseniképp gyakorlatilag teljesen eltűnik. Mégpedig azért, mert ugye megjelenik előbb az Übermensch, tehát az ember feletti ember gondolata, és ebből kibontakozván tényleg az istenemberi művésznek, vagy a világot átalakítani képes embernek a képzete, amely legyőzi ezt a fajta géniusz fogalmat, hogy ugye nekem valamiféle felülről súgnak valamit, vagy én egy földi halandó vagyok, akit megszáll valamiféle szentélek, vagy valami istenség. Magyarán ez a két instancia egyesül, és egy olyan zseni fogalom kezd a 20. század elején kibontakozni a modernitásban, ahol ugye ténylegesen istenemberekkel lesz dolgunk, tehát akik a semmiből megteremtik a saját maguk világát. Ugyanilyen konzervatívnak hat egyébként az opera nőképe is, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy valamiféle fura párbeszédet azért folytat a század előnek ezekkel a mizogén, tehát a nőgyűlölő trendjeivel. És van egy 3 órás operánk, ahol konkrétan egyetlen egy darab női szereplőnk nincsen, illetve egy darab van, Lucrezia Palestrina felesége, de hát ő is halott, tehát csak szellemként jön elő. Hogy egyébként női énekesektől végül nem lesz mentes az opera, azt majd később látni fogjuk, ez egy nagyon érdekes fordulat. Na erről ennyit, és akkor térjünk rá az inspiráció ábrázolásának kérdésére. Ez a híres 6. jelenet lenne, de kicsit visszább kell mennünk, első felvonás 4. jelenetébe járunk. Ugye, mint mondottam, Borromeo látogatását követően, Palestrina összeroskadva ül szobájában, és mondja, képtelen vagyok megírni a művet, ez egész egyszerűen reménytelen. És ekkor 9 darab halott zeneszerzőnek a szelleme jelenik meg a szobájában. Beazonosítani közülük egyébként Josquin des Prez-t és Heinrich Itzákot lehet, ugye amennyiben valaki járatos a reneszánsz zenetörténetben, két kiemelkedően nagy figurájáról van szó a reneszánsz zenének. Az egésznek tényleg az a lényege, hogy a Palestrinát megelőző korokból jön 9 mester, akik odalépnek Palestrinához, és a következő szöveget intézik hozzá. Légy készen, hogy a boltozatba beilleszd a zárókövet, ezt a korszellem diktálja neked. Ha föltárod egész arculatod, ha feltárod egész valód merőben, úgy, ahogy izzásra gyúlt perzselően, és mindig alkotó szellemben ragyog, akkor csillogva csengsz, tisztán s dicsőn Pierluigi te, a szép láncról lecsüngve ama végső kövem. Magyarán itt köszön vissza ugye az a gondolat, hogy a zeneszerzőnek semmi más dolga nincsen, mint beteljesíteni ugye az elmúlt koroknak a tradicionális zeneszerzését, ezt a bizonyos zárókövet neki kell beillesztenie az utolsó követ a boltozatba. Visszaköszön ugye az a gondolat, amit a bevezetőben említettem, mely szerint a zenetörténetnek nincsen igazi története vagy haladása, hiszen csak a zseni fejlődésében, vagy a zsenik személyiség fejlődésében, illetve egyik zseni átveszi a másik zseninek a személyiségét, tehát csak így képzelhető el. Itt köszön vissza ez a gondolat. Érdekes módon viszont ez sem lesz elég Palestrinának, előzi a szellemeket, és továbbra is összeroskadva ül szobájában, és ekkor következik be a csoda, ugyanis egy angyalka leszáll az égből, és hát egész egyszerűen elkezdi énekelni a Marcell pápa misének kírie tétele, tehát a legeslegelső sorait, és Palesztina hirtelen összerezdül, tollat ragad, és automatikusan írni kezd. Aztán jön egy másik angyalka, és elkezdi a Kriszte tételt énekelni. Palesztina ezek után már le se teszi a tollat, és egyre lelkesebben, egyre inkább belelendülve megírja egyetlen suhongra az egész misét. Egyébként ezt onnan is lehet tudni, hogy a Dona Nobis Pacem sorokkal ér véget ez az egész jelenet. Magyarán azt akarja stilizáltan megjeleníteni a zeneszerző Fitzner, hogy az egész mise lediktálásra kerül. Sőt, az apoteózist fokozván megjelenik közben Lukréciának a szelleme, aki elmondja, hogy mennyire szerettelek, és én vagyok a múzsád, és hogyha én nem lennék, akkor nem sikerülne ezt a művet megírnod, stb. Stb. Lényeg az, hogy elkészül a mű, és a zeneszerző összeroskadva, teljesen végkimerüléstől, teljesen elfáradva elalszik így a papírok között, és majd fia és tanítványa fog reggel rátalálni, és látják meg a frissen írott papírlapokon, hogy egy tényleg egy zseniális mű született. Most rátérve immár a zenei szempontból történő elemzésre vagy vizsgálatra, azt mondhatjuk általánosságban, hogy Fitzner úgy próbálja ezt az egész jelenetet megoldani, hogy megpróbálja összekeverni ezt a... Tehát ugye nyilvánvalóan abban a korban nem lehetett Wagnertől elszakadni, tehát részben mindenképp egy wagneriánus zenei anyaggal van dolgunk, és ebbe próbálja a 16. századi vokálpolifóniát, meg ezt az egész reneszánsz kompozíciós rendszert így beleszőni. Ezzel kapcsolatban egyébként nagyon okosan nyilatkozik, és nagyon szépen próbálja elfedni a tudatos munkát, mert azt mondja, hogy igazából csak egy ilyen 16. századot megidéző, parafrazeáló karaktert akart ölteni a zene, és folyton beleszőttem különböző motivumokat, idézgettem, de valójában nem vettem át ugye semmit. És ez nagyon sokáig elfogadásra is került, mely szerint Fitzner valóban két idézet erejéig beleveszi a Marcell pápa misét, de valójában önálló zenei anyagot hoz létre, és az egész inspiráció jelenetet úgy fogja megcsinálni, hogy maga Palesztina közben rájön az angyalok hatására, hogy képes ő maga önálló anyagot is, zenei anyagot is gyártani. Magyarán nincsen szükség azt ábrázolni, hogy az eredeti a történeti mű szólaljon meg egy az egyben, hanem az tulajdonképpen csak stilizáltan úgy jelezni kell. Na most egészen 1973-ig ezt senki nem bolygatta a kérdést, amikor is a Bajor Állami Könyvtár egyik poros polcáról, ahogy ez lenni szokott, előkerült az eredeti Marcell pápa misének az a partitúrája, amely Fitzner saját példánya volt. És hát abban azt lehetett látni, hogy gyakorlatilag minden egyes kis motívum be volt keretezve, szanaszél volt jegyzetelve, stb. Magyarán kiderült egyik pillanattól a másikra, hogy egy éveken át tartó, nagyon komoly, tudatos, és hát az inspiráció jelenségének teljességgel ellenmondó munkát végzett maga Fitzner. Magyarán tisztában volt azzal, hogy egy olyan kornak, magyarán a 16. századnak a zenéjét kell megidéznie, amely semmi köze az eredetiség mítoszához, semmi köze az inspirációhoz, az ötlethez, ezekhez a fogalmakhoz, ugyanis akkoriban a zeneszerzés még egyáltalán nem arról szólt, hogy hopsz, én ülök otthon a szobámban, alkoholgőzös állapotban, és beugrik az ötlet, és papírra vetem, hanem ugye minden létező dolog tematikus alaptípusokkal, különböző, mondhatni, előregyártott képletekkel, hangközlépésekkel, stb. Operált, tehát egy egészen más típusú zeneszerzésről van szó. És ezt nyilvánvalóan Fitzner nagyon is jól tudta, és ezért nagyon problematikus már itt jelezném előre az, hogy miért ugye ezt a korszakot, és miért Palesztina személyét választja a zene megmentésének mítoszának ábrázolására, és azon belül az inspiráció pillanatának ábrázolására. Térjünk most már rá a konkrét idézetekre. Ugye mondottam, hogy először az eredeti mise kírje tétele kerül rövid megidézésre. Most nagyon röviden bejátszanám az eredetit. Thank you. És akkor lássuk, hogy jelenik meg ez az operában. Annyit fogunk előtte hallani, hogy Palesztina ül csöndben egyedül a szobájában, ezt is fogja magának mondogatni, hogy egyedül ülök a sötétben, ó, szegény ember, stb. Stb. És hallani fogjuk, hogy az nem a tenorban, ahogy itt volt hallható, hanem egy szoprán, tehát az angyal egy szoprán női énekes hangján fog megszólalni és énekli majd el a ugyancsak a mise bevezető sorait, és majd hallani fogjuk ugye magát a tolba mondást, azt úgy fogja ábrázolni Fitzner, hogy tulajdonképpen kánon módjára utána énekli. Ugye, csak nagyon rövid kommentár. Voltaképpen nem akarok senkit terhelni itt mindenféle zeneelméleti fejtegetésekkel, de lényeg az, hogy a 16. század még nem ismerte az úgynevezett hangnemeket, amit ma mi hangnemeknek nevezünk, hanem ilyen különböző egyházi módusokban írt a zenét. Tulajdonképpen annyi fog itt történni, hogy egy hangnembe, azaz egy már a saját korára jellemző rendszerbe fogja áthelyezni Fitzner a zenei anyagot, nagyon apró ritmikai módosításokat eszközöl. Egész pontosan, aki tud kottát olvasni, vagy ismeri az előjegyzések rendszerét, az már a három keresztből megállapíthatja, hogy A-dúrban leszünk, ami csak azért lesz fontos, ez tényleg csak egy apróság, mert az egész operának az alaphangneme a D-moll, és tulajdonképpen ez az A-dúr, ez az úgynevezett dominánsa, tehát egy a D-mollal úgymond egy feszültségkeltő, de mindenképpen egy vizuálisan magasabb hangnemet képvisel, és emiatt annak szimbolizálására is hivatott, hogy ugye a zeneszerzőnek valami égi szférából érkezik meg a zenei anyag. Ennél viszont fontosabb egy akusztikai és tartalmi szempontból is nagyon érdekes változtatás, amit már említettem is, hogy a tenorból a szopránba kerül át ez a bizonyos szólam, ami ugye csak azért fontos, mert mondtam, hogy az egész opera úgy játszódik, hogy egyetlen nő sincs benne, és ezért akusztikai szempontból tényleg másfél órája egy női hang nem szólal meg az operába, és ekkor berobban a szoprán, ezt főleg élőben el lehet képzelni, hogy milyen hihetetlen hatása van, és ez ugye az inspiráció jelentőségének, vagy nagyságának próbál valamiféleképpen keretet adni, vagy azt próbálja aláhúzni. És az idő rövidsége miatt, ezt csak megmutatom, nem játszom le, ugyanez a képlet a Krisztével kapcsolatban. Egy ilyen nagyobb összefoglalásra szeretnék immáron rátérni, hiszen ugye a múlt mesereinek eme megidézése nyilvánvalóan egy üzenet akart lenni a nagyon is konzervativista Fitzner részéről, akkor azon zeneszerzői számára, akik bizony ugye elhajolgatnak a tradíciótól, ugye akkoriban az egész avantgárd mindenki azzal foglalkozik, hogy hogyan haladjuk meg a tradíciót, hogyan tüntessük el az addig meglevő struktúráinkat, hogy a romantikát hogyan számoljuk föl, ugye mindenki ezen dolgozik, festészetben, irodalomban, zenében, magyarán, ugye ez egy rettenetesen érdekes álláspont, hogy valaki azt veszi védelmébe, hogy nehogy már megváltoztassuk, hiszen hogyha a múlthoz ragaszkodunk, és azt idézzük meg kellő módszerekkel, akkor sokkal hitelesebben őrizzük meg ezt a bizonyos válságba jutott zeneművészetet. Ugyanis ne legyen kétségünk afelől, hogy Fitzner számára azért fontos ez az egész mítosz, mert azt gondolja, hogy a kora, azaz a tízes évek Európája, és annak zenetörténete ugye egy súlyos válságban van, hiszen nem találják Wagner, Mahler és hasonló nagyságuk után az utat, hogy merre felé is lehetne tovább menni. Ekkor még Fitzner egyébként nem tudja, hogy végül Schönberg is iskolája meg fogja találni a dodekafóniát, majd később a szerializmus. Tehát magyarán ez tényleg egy átmeneti korszak, és ő elkezd rendkívüli módon félni. Lényeg az, hogy ugye azt mondottam, hogy az egész inspiráció jelenet úgy végződik, hogy ez a zeneszerző megírja egyetlen svungra a nagy művét, majd pedig elernyedve szétterül a földön. Általában a kutatók egyet szoktak abban érteni, hogy ez a bizonyos színpadkép, vagy ez a kép, ez a szerelmi aktus után erejét vesztett férfi képével analóg. Hogy egy ilyesfajta képzett társítás ez ez nem légből kapott. Ezt az is megerősíti, hogy Fitzner fő elméleti írásának, esztétikai főművének címe az lesz, hogy a zenei impotencia új esztétikája. Na most az a kérdés, hogy mit jelent potensnek lenni a zenében, meg mit jelent impotensnek lenni? Ahelyett, hogy most ezt én válaszolnám meg ezt a kérdést, megpróbálok a művön keresztül valamiféle válaszsal szolgálni. Ugyanis alig, hogy fölgördül a függöny, elkezdődik az opera első felvonása, egy bizonyos Szilla nevű figura jelenik meg a színpadon. Palestrina 17 éves növendékéről van szó, akit, és akkor itt jelezném azt, amit már korábban is félmondatban említettem, nem ellenére női énekesnek kell alakítania, ugye? Tehát ő maga már, ugye ő maga az impotens, aki valamiféleképpen ellent akar mondani a mesternek, és ő mindenképpen a dohos, konzervatív Rómából a szabad szellemű Firenzébe vágyik, és rettenetes módon szánalmasnak találja a polifónikus zenét, és valami egészen újra vágyik. Idézném most a szavait. Mi fölséges, szabad szél fúj korunkon át, eszméink közt nem kelti-e vajon már most derűs virágzatát, mintha valómat nem törné csigázva a köznapiság nyűt, buta igája, s legfenső fokra úgy lépne fennen, mint az énekhang szent művészetemben, nem nyűgne már unt több szólamuság, fölszabadul, s egyedi létrehág. És csípős megjegyzéseit követően Szilla elkezd próbálgatni egy dalt, ott Palestrina házában, tehát az Ag mester, a híres mester házába, ami bizony már a 16. század végén megjelenő úgynevezett monódikus stílusnak lesz a paródiája. Ez a monódikus stílusnak, megint csak nem mennék bele nagyon komoly zenetörténeti részletekbe, csupán annyi a lényege, hogy ugye a polifón zenei gondolkodásból, tehát, hogy több egyenrangú, egymással ugye sokszor szembe menő, önálló szólam ellenében egy olyan zenei szövetet hozunk létre, amelyből kiemelkedik egyetlen énekhang, és valamiféle akkordkíséret fogja ezt alátámasztani. Ez a monódikus stílus a 16. század végén nem más, mint az opera műfajának megszületéséhez szükséges stílus, és tegyük csendbe zárójelben, valamennyi ma ismert könnyű zenének, ugye ez az alapja, nem beszélve rengeteg komoly zenéről, lényeg az, hogy ugye a legfontosabb olyan zenei alkotási módszerről beszélünk, ami a 16. századi óta Európa és a szélesebb értelemben vett nyugat zenéjét jellemezni fogja. Na most ennek a paródiája lesz ez a dal, amiből egy nagyon rövid részletet megmutatok. Tehát halljuk ugye az akkordokat. Most alig ha meglepő, hogy éppen ebbe a Palestrina házába, éppen ebbe a pillanatba lépő Borromeo így kiált föl, hogy miféle zajokat hallít az ember a szigorú mesterházában. Ez a művészet, amit ön tanít? Erre Palestrina, aki ugye szintén a házba tartózkodik, és engedi, hogy a tanítványa ilyen mértékhetetlen módon elhajoljon a megszokott stílusból, a következőket válaszolja. Most Firenzében a műkedvelők, és most tessék figyelni, antik pogány írások köz kotorva koholnak művi elméleteket, hogy révükön zenét szerezzenek, és Szillát vonza eszméik varázsa, csak ez az új hangzásmód gyújtja lázra. Na most teljesen egyértelmű, ha ezt lefordítjuk a 20. század tízes éveire, hogy ez ugye a Schönberg-féle iskola, illetve szélesebb értelemben minden olyan zeneszerző, akire a legelején a Schönberg idézettel kapcsolatban utaltam, aki valamiféle racionális döntésre, művi elméletre hivatkozva csinálja a zenét, és ugye nem az isteni inspirációra hivatkozik. Fitznernek mindvégig az inspiráció lesz a legfontosabb fogalma, a legeslegfontosabb védőeszköze, hogy ha ahhoz ragaszkodunk, akkor a zene nem fog elveszni és elfajzott irányokat venni. A probléma csak az, hogy az ő korában, és az, akkor, amikor ezt a operát megírja 1915-ben, illetve 1917-ben megjelenteti a Zenei impotencia új esztétikája című könyvét, akkor az összes ellensége ugyanúgy az inspirációra és az ötletre fog hivatkozni, mint azt ugye szintén a bevezetőbe említettem. senkinek eszébe sem jut, mint hogyha tényleg váltig ragaszkodna mindenki makacsul ahhoz, hogy akármit is csinál, és akármennyire lehet is már hallani, hogy nem az alapján csinálja a zenét, váltig ragaszkodik ahhoz, hogy már pedig őt az inspiráció és az isteni ötlet motiválja. Két rövid példa. Amikor az orosz zeneszerző Alexander Scriabin 1910-ben kitalálja az úgynevezett híres misztikus akkordját, amely tényleg már a 20. század második felének tendenciáit, a szeriális zenealkotási módot fogja megalapozni, és jönnek különböző zenetudósok, barátai, és azt mondják, hogy fú, hát figyelj, ez fantasztikus, hogy tényleg úgy csináltad, hogy itt a felhangok rendszerét vetted, és kivágtál belőle hangokat, és egymás raktad, és Scriabin széterje a kezét, miközben tök nyilvánvaló, hogy tényleg ezt csinálta, és azt mondja, hogy nagyon sajnálom, hogy mindent intuitív módon a zongoránál találtam ki, nekem ezt súgták a fülembe, és én csak leütöttem az akkordba. Egy másik példa, hogy ugye a legfontosabb ellenfelét említsem Pfizernek, Schönberg. 1911-et írunk, Schönberg megírja az Összhangzattan Harmonie Lehre című elméleti fülművét, 600 oldalas mérhetetlen monstrum. Következő idézetet bígyezti bele. Megéltem azt, amint az értelmem nem tette lehetővé, hogy egy rossz ötletet kiavítsak, és azt mondtam magamnak, ez nem lehet véletlen. Egyetlen törvénynek kell lennie. E törvény pedig így hangzik. Ötlet. Röviddel később meg ezt írja. A művész alkotása ösztönös. Az öntudatnak kevés befolyása van rá. A művésznek az az érzése, mintha diktálnák neki, amit alkot. Magyarán ugye az, akiket támad, azok ugyanazt mondják, amit ő. És ez itt a fontos, hogy ennek a korszaknak, amit sokan szeretnek felírni a racionalitás és inspiráció fogalom kettősére, nem abban van a lényege, hogy ez a két fogalom ellentmond egymásnak, és emiatt különböző zeneszerzők szembefeszülnek egymással, hanem én azt gondolom, hogy az igazi lényeg sokkal inkább abban keresendő, hogy egy másfajta géniusz fogalommal és egy másfajta inspiráció fogalommal dolgozik például Schönberg és Pfizner. És ugye a géniuszt már picit említettem, tehát Pfizner egy olyan géniusz fogalommal dolgozik, ahol egy szerencsétlen, elveszett embert megszáll valamiféle égi hatalom, ő csak egy írnok, ő csak egy közvetítő, egy vehikulum ugye a két világ között. Miközben ugye a 20. század elejének művészei magukat tényleg sokkal inkább már valamiféle istenembernek tekinti, és a másik pedig a tudatalattinak a fogalma, ami legalább ilyen fontos, hogy ugye úgy tekintek ki a tudatalattinak, mint az isteni ötletek olvasztó tégeire, vagy pedig, és ugye ez már a modern freudiánus gondolkodásnak is a hatása, a saját ösztöneimnek, a saját legbensőbb érzéseimnek a tárhelye lesz. És ez is egy borzasztó fontos fordulat és különbség, és sokkal fontosabb, mint hogy inspirációt és racionalitást ekképpen szembe tudjuk állítani. És akkor térjünk vissza előadásunk első és egyben legfontosabb kérdésre, hogy akkor mi ez az egész palesztrina dolog, amivel Pfizner bepróbálkozik, hogy ugye ez kinevezi a főművének, és minden beleadván ebbe próbálja bizonyítani az inspiráció létjogosultságát, hogy mi ezzel a probléma? Azon túl, hogy jeleztem azt, hogy a 16. és a 20. századnak ugye aligha egyeztethető, vagy bármilyen módon hasonlítható össze egyfelől az eredetiség fogalma, de hogy tovább menjünk, a szerzőség fogalma, nem beszélve a zsenialitásról. Tehát, hogy ezek a fogalmak ebben a két évszázadban ugye nem hasonlíthatóak össze egymással. Ez ugye rögtön egy nagyon fontos dolog. De egy picit az operából, ha egy picit jobban megkapargatjuk, akkor úgy tűnik, mintha maga Pfizner sem hinne teljesen a saját maga által választott út helyességében. Ugyanis egyfelől ugye mit csinál Palestrina, miért engedi Szillát, hogy a házában ugye gyártsa ezt a borzalmas dalt, amit miatt Borromeo ugye fölhorka. És nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy ez a szövegben, illetve magában a művön belül hogyan jelenik meg. Emlékeztetőül Pfizner választ a Borromeónak, amikor ugye fölhorkan, hogy ezt nevezi művészetnek, miféle zajokat hallok itt. Most Firenzében a műkedvelők antik pogány írások közt kotorva koholnak művi elméleteket, hogy révükön zenét szerezzenek, és Szillát vonza eszmék varázsa, csak ez az új hangzásmód gyújtja lázra. Ugye eddig olvastam az előbb. Igen ám, de így folytatódnak a sorok. Talán nagyon is jól teszi. Ki tudja, éppen világunk nem sejtett úton görög, és nem fújja el a szél, mint úgy hittünk örök. Magyarán ugye ő maga is teljesen bizonytalan abban, hogy hát jó ez az út, amit én képviselek. Tehát ez ugye maga Palesztina, aki nyugodtan mondhatjuk, hogy valamiféleképpen Fitznernek az alter egója ebben a műben, ugye saját maga rettenetesen bizonytalan a saját maga által választott útnak a helyességében. És a végső kérdésem az az, hogy valóban igaz lenne Thomas Mannnak, aki tényleg ekkoriban a legjobb barátja Fitznernek, az a megállapítása, mely szerint barátja művét a halállal és az elmúlással való szimpátia dominálja. Ugyanis, ugye, mint említettem, a legutolsó képsorok nem arról szólnak, hogy hurrá, megmenekült a zene, és mindenki éljen ez, mint például Wagner Nürnbergi mesterdalnokaiban, vagy számos olyan műben, amely ugye valamiféleképpen ugyancsak a zene megmentését énekli meg, hanem ugye arról van szó, hogy egy magányába visszazárkózott, csalódott embert látunk, akinek egyetlen öröme abban lesz, hogy halott felesége portréját fogja a falon nézni, és odaül hangszeréhez, és visszazárkózik saját szellemi világába, és teljesen elszakad ugye a reális szférától. És az én kérdésem az, hogy ha már ugye az ötlet alkonyáról beszéltünk, hogy mi ez, hogyha nem az ötlet alkonyának a kezdete, amikor már az az ember sem biztos az inspiráció mítoszában, aki ugye ilyen erővel képviseli azt. Hogy nem érdekes-e az, hogy miközben a komoly zenében ilyen hihetetlen módon kéleződik ez a kérdés, és ma már végképp nem sík, tehát ma már nagyon súlyosan lenézik azt az embert, azt a zeneszerzőt, aki azt mondja, hogy hó, hát nekem tegnap az angyalka a vállamra szállt. Ez biztos, hogy bolondnak fogják nézni, és az a jó zenemű, nagyon hosszú évtizedek óta az a jó zenemű, ami gyakorlatilag matematikai vagy mérnöki úton, kész tervrajzokkal vagy vaskos leírásokkal bizonyítani képes ugye a saját maga rendszerét, a saját maga működését. És az a kérdésem, hogy vajon nem az történt-e az egész zeneművészetben, hogy jött a popzene vagy jött a könnyű zene szélesebb értelemben, és ezt a mítoszt átvette és tovább örökítette, és ilyen módon Fitzner elképzelése mégsem halt meg teljesen. Köszönöm szépen.
Elhangzott Rádióegyetem, a zenei inspiráció ábrázolhatóságáról. Ignác Ádám, zenei hálózatok. Az ELTE BTK-n 2012. május 10-én elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.